Kertészkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Hétfőn délután egyeztetési okok miatt felvételről köszöntöm nagy szeretettel a műsor minden kedves hallgatóját. A mai naprakészben igyekszünk betekinteni a teljes gőzzel dolgozó hazai törvényhozás életébe, mégpedig arról ejtünk szót, hogy melyek azok a fontos napirendi pontok, amelyek ugyebár a napok óta tartó tömeg tiltakozási akciók tükrében vitatárgyát képezhetik a parlamentben. Vendégünk a mai műsorban Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő, alsóházi RMDS frakcióvezető, aki a megfeszített munkatempó ellenére a kora délutáni órákban tudott csak rendelkezésünkre állni. Akkor készült a következő felvétel, amelynek elején tisztelettel köszöntöm Korodi Attilát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tisztelt Korodi Attila, immárom február 6-át írunk, elsőjétől hivatalosan is elindult a tavaszi parlamenti ülésszak, és van dolog bőven. Ma, február 6-án hétfőn, mik azok a fontos napirendi pontok, amelyek a törvényhozás az alsóház napirendjén szerepelnek?
Most már együttes szenátus és képviselőházi közös munka zajlik a következő 3 napban. Ez annak köszönhető, hogy a költségvetés bekerült a végső vitára, és 3 napon keresztül az egyévi költségvetésnek a részleteit vitázzuk majd a végén egy szavazás róla. Valamint azért, mert ugye mindig akad olyan munka, amivel az ember nem számol, most éppen bizalmatlansági indítványi vitája és szavazása is fog következni, mivel fennállt a BTK, tehát a büntető törvénykönyv módosítása körüli Herce utcában, cirkuszban annak a ténye, hogy az ellenzéki pártunknak egy része bejött a bizalmatlansági indítvány. Ahogy azt gondolom, hogy úgy a kormány oldalon, mint az ellenzéki oldalon egy olyan téma jött be 2-3 hete a közvitákba, ami nem egészséges, ezzel lehetett volna foglalkozni nyugodtan a tavaszi idényben is. És arra kellett koncentrálni most, hogy a költségvetést amennyire lehet a mostani sarokszámokkal tisztességesen vitázzuk meg.
Tehát akkor a büntető törvénykönyv és a büntető eljárásnak a vitája az pillanatnyilag nem szerepel a két ház
együtt. Pillanatnyilag nem szerepel a napi renden. A szenátusban külön elindult ugye az első, még annak egy héttel ezelőtt érvényben lévő sürgősségi kormányrendeletnek a procedurális vitája. Oda már az RMDS le is tette a módosító indítványokat. De most, hogy megtörtént ennek a teljes törvénytörlése, azt fogja szerintem jelenteni, hogy a szenátus összegyűjti mindazt a sürgősségi kormányrendeleteket, amelyek az ő oldalukon vannak, és együtt fogják majd megvitatni. Ugye most nincsen olyan sürgős eljárás, hogy valami érvényben legyen, és akkor azt majd átküld a képviselőházba, mi addig meglátásom szerint a képviselőház megtartja az elmúlt évben a Csoros kormány által is elfogadott 2 másik sürgősségi kormányrendet a büntetési törvénykönyvről, és akkor ennek a 4 témának az együttes vitája fog lezajlani. Amúgy ez így is kellene, mert sajnos, hogy mindenki mindenféle oldalról hozzányúlt, és rosszabbul rosszabb helyzetbe kerültünk. És ez nem csak arról szól, amit mondok, hogy esetleg lazítanák a büntető eljárásrendet, hanem pont fordítva, például tavaly nagyon megszigorították, túllépve a bírói hatásköröket is.
Igen, ám csak, hogy az utca az éppen azt követeli, hogy most már normális menetben, azaz a törvényhozás döntsön arról, hogy mi is lesz ezekkel a fontos módosításokkal. Jelen állás szerint, legalábbis sajtóhírek szerint, nem csak, hogy visszavonta a kormány ezt a sürgősségi kormányrendeletet, hanem egyáltalán jegelte, mond.
Az lenne a legrosszabb, hogyha ezt jegelnénk. Nagy szükség van arra, hogy a büntető törvénykönyvet és a büntető eljárás procedúráját a több mint 40 alkotmánybíróság által kimondott rossz cikkelyek miatt módosítjuk tisztességgel és megfelelő körültekintéssel és megfelelő higgadsággal. És erre viszont sor kell keríteni, tehát itt hónapokig erre valami nem lehet. Amúgy ahogy megjelent az egy héttel ezelőtt a kormánynak, a sürgősségi kormány rendelete, az rendelet frakcióban pont azt vitáztuk meg, és az volt az álláspontunk, hogy mekkora kárt tudtak okozni azzal a lépéssel, mert hogyha a közhangulat felcsiholódik, akkor nem lesz esély közeljövőben, erről higgadta majd a parlamentben vitázni, abban a parlamentben, amely törvény dolgokat ott kellene megvitassa, és nem sürgősségi kormány rendeletekkel erről rendelkezzen a kormányokon keresztül. Éppen ezért az elmúlt héten pont pénteki nap véglegesítettük és küldtük át minden egyes parlamenti frakciónak, legyen az ellenzéki vagy kormányzati, vagy a kisebbségiek csoportja, és kértük határozottan, hogy írjunk alá a parlamentben egy paktumot, amelyben mindenki vállalja, hogyha kormányra kerül ebben a parlamenti 4 éves időszakban, nem fog több a sürgősségi kormányrendelettel büntetőtörvényt módosítani. Mert ezt tette tavaly a Csulos kormány, tette azelőtt a Peszedi Áder kormány, most tette a Peszedi Áder kormány, azelőtt a liberális kormány, tehát folyamatosan hozzányúltak úgy a büntetőjogi törvényekhez és eljáráshoz, hogy annak mindig a következménye az volt, hogy folyamatosan az alkotmánybíróság korrigált.
És mégis több mint 40 cikkely továbbra is alkotmányellenes a taláros testület döntése értelmében, ezen módosítások után is. Tehát mindenképpen jó lenne tiszta vizet önteni a pohárba valamilyen módon.
Így van, rendet kell tenni, mert az emberi jogok számtalanszor sérülnek a büntetőjogi eljárások esetében, és pont az alkotmánybíróság ezekről rendelkezett.
De már most az utca hangjának a nyomása, az érződik a törvényhozás légkörében is?
Nehéz megítélni, mert eddig ugye volt a kormánynak ez az elhibázott, elhamarkodott döntés, ami kiváltott egy hatalmas ellenállást, egy felháborodást. Viszont azért én látom, hogy egy dolgot nem szabad elfelejtsünk, hogy azon túl, hogy az emberek felháborodtak a kormány döntésével szemben, akkor, amikor majd a parlament vitázik erről, akkor a kérdés az az, hogy a véleményformálók, a civil társadalomnak ilyen vagy olyan irányú szószólói képviselői hogyan tudnak bekapcsolódni, véleményt formálni, és higgadtan viszonyulni a történethez. Mert hogyha megint abban a helyzetben vagyunk, hogy nem szabad ezt hozzányúlni, akkor elég komoly helyzetet teremt, mert egyfelől az alkotmánybíróság azt mondja, hogy számtalan emberi jogokat sértő cikkelyek vannak benne, másik felől meg úgymond a civil társadalom attól tart, hogyha ez hozzányúl a parlament, amely amúgy az a kötelesség, hogy hozzányúljon, tehát a törvényeket a parlament hozza, akkor meg ez milyen irányba mozdulhat el. Nagyon sok feljegyzést láttam a mostani krízis helyzet kapcsán bíróktól, vagy jogászszakértőktől, akik pont arra hívják fel a figyelmet, hogy a törvénykezésnek a joga egy demokratikus állam a parlamentnél van, az átlátható kell legyen, transzparens, de ott kell megtörténjen. És a parlament ezt a munkát el kell végezze. Tehát ezt nem tudjuk megsporolni, és hogyha ezt megsporolja a parlament, akkor a demokrácia nagyot sérülne. Jelen pillanatban például napirenden van a bizalmatlansági indítvány, amelyet a Liberális Párt és a Mentsük meg Románia szövetség tett le, és annak van egy elég elszomorító indítása, az, hogy azt mondja a két politikai alakulat, hogy nem szabad DTK-t módosítani. Pedig hát pont az a szerepünk nekünk, hogy erről vitázzunk. És az államnak az egyensúlyt és az alkotmányságát garantáló intézmény, az alkotmánybíróság pedig pont azt mondja, hogy ezzel foglalkozni kellene parlamentári szinten. Sőt, még határidőket is hagy. Amúgy az alkotmánybíróság minden egyes döntése után, ami a törvénymódosításra kéri fel a döntéshozókat, azt mondja, hogy erre 45 nap van, nem több. Hát ezekben az esetekben már rég kihagyom el van 45 napból, ez azt jelenti, hogy sok ember, akinek bíróságon perei vannak, nem tudhatja hogy azok a döntések, amelyek születnek, azok a jogállamiság keretén belül zajlanak el, vagy éppen az lekésett parlamenti döntések miatt az ő joga is sérülhetnek.
Az RMDS két házbeli frakciója fontos ülést tartott csütörtökön. Ezen döntés is született annak tekintetében, hogy milyen módosító javaslatokat eszközölnek, hogyha megjelenik ez a törvénytervezet. Na már most mi lesz ezekkel a fontos módosító javaslatokkal, mert hogy éppen a jogosság, a rendnek a megteremtése lett volna a cél ezekkel.
Két csoportba raktuk a módosítandó tervezeteinket. Az egyik csoport az kimondottan a most éppen abrogált hatástalanít a sürgősségkormány rendelethez kötődött. Például a 200 ezer le és határértik eltörlése, mert nem találtunk magyarázatot rá, hogy az miért az. Tehát ezekben a kérdésekben a parlamenti frakció jogászai kollégáink összeraktak a módosító tervezeteket, azt már jutották a szenátusba, és amivel készülnek a kollégák, a jogász kollégák a frakciókban az az, hogy pont ebben a 40-valahány pontban, amelyben az alkotmánybíróság döntés hozott, megnézzük, hogy eddig hol van igazi jogharmonizáció, hol nincs jogharmonizáció, és arra le akarunk tenni egy teljes csomagot. Azért, hogy mindenki számára legyen világos az a meglátásmód, amelyet az RMDS képvisel ezekben a kérdésekben, és ez nagyon fontos. A következő hetekben meg kell szülessen, mert azt gondolom, hogy egy parlamenti eszköz jelent majd utána az átláthatóság jegyében. Ez a két lépés várhat, vagy megtörtént, a másik meg várhat a következő hetekben, és ezzel párhuzamosan, ugye, ahogy jeleztem a beszélgetésünk elején, a frakciók úgy döntöttek, hogy a többi parlamenti pártot egyértelműen felhívjuk, hogy írjunk alá egy paktumot arra, hogy többet senki nem nyúl hozzá a BTK-hoz, a büntető törvénykönyv sürgősségi kormány rendelete. Függetlenül attól, hogy milyen szándékai vannak, mert tavaly Csoros kormánynak a szándéka az volt, hogy megerősítette az ügyészségeket, és senki nem kiabál, senki nem szól, csak az RMDS. Ebben az évben meg a fordítva, hogy pont egy nagyon ellentétes irányú megközelítés volt, nagyon olyan jogi szövegkörnyezetben, amely helyenként nem talált igazi magyarázatot, ez is ugyanúgy elfogadható, és ez mind a két fajta túlzást ki kell zárni. És ennek a kizárás módja az, hogyha erről a parlament vitálik szakbizottságokban, testületekben.
Ez mindenképpen a jövő zenéje lesz. Na már most az bizalmatlansági indítványnak a szövegét a délelőtt folyamán olvasták fel, döntés a következő napokban születik erről a fontos dologról. Na már most az utca lassan kezd afelé hajlani, hogy a Grindjánu kabinett az mindenképpen menesztve kell legyen. Van-e ilyen hangulat a törvényhozásban is? Egyáltalán milyen esélyt lát arra, hogy a bizalmatlansági indítvány átmenjen?
Hát a számok azt mutatják, hogy a mostani kormánykoalíciónak, a PESZ-EDI ALDE koalíciónak megvan a normális többség a parlamentben. Tehát ez a bizalmatlansági indítvány, ha csak a számok tükrében nézzük, nem tud átmenni. Amúgy miért van letéve a bizalmatlansági indítvány? Azért, mert a kormány hozott egy sürgősségi kormányrendeletet, és nem figyelt oda a társadalom hangjára. Hát a kormány ebből visszalépett. Akkor mi a tétje tovább ennek a bizalmatlansági indítványnak? Ezt nem tudjuk, ez kiterül a vitákból. Amúgy a bizalmatlansági indítvány szövege, ahogy már jeleztem, egy elég furcsa megközelítésű, mert ő azt mondja, hogy nem kell foglalkozni büntető törvénykönyv témával, és kimondottan erről beszél, ami megint rossz megközelítés, és azt gondolom, hogy nem tisztességes. Másik felől meg mi azt várjuk el RMDS-ként, hogyha bizalmatlansági indítvány van, ugye az egy téma köré csoportosul, de az ellenzék, a liberális párt főleg, amely 20%-os legnagyobb ellenzéki párt a parlamentben, tud-e felmutatni erőt, hogy végül is egy bizalmatlansági indítványt, ha sikerre viszünk, akkor helyette fel lehet mutatni egy parlamenti többséget. És hát itt nagy bajok vannak. Nagy bajok vannak, mert a liberális párt esik szét, tehát a régi liberális párt és a demokrata liberális párt jól körvonalazódható szekértáboron még mindig jelen vannak és nem tudnak felállni. A Mentsőpek Romániát Szövetsége pedig az a baj, hogy nem kormányzó képes alakulat jelen pillanatban, mert nem tudta artikulálni magát, mint egy kormányzásra induló készülő politikai alakulat. Ettől kezdve mi marad az ellenzéki oldalon? Mivel lehetne lecserélni a PESZD kormányt? Nem tudjuk, nem látjuk. Ezért mi holnap reggel vitatjuk meg a bizalmatlansági indítványt, de a bizalmatlansági indítvány egymagában most egy olyan eszköz, aminek az eredménye, hogyha megtörténne, egy valamilyen szintű felfordulást eredményezne, és nem ennek válaszok, hogy hogyan tovább. Azt is meg kell nézni, hogy figyeltem a véleményformálókat. Tegnap volt a véleményformálók, amelyek amúgy nagyon határozottan a Grindelmi kormány lépés ellen felszólaltak, és arra bátorították a társadalmat, hogy szólaljon fel, menjen az utcára. Most azt mondják, hogy Romániának a gazdaságszervi szempontjából a legnagyobb problémája lenne, hogyha egy megnyert december 19-i választások után a mostani kormányzó párt nem tudna kormányozni, mert ez egy hatalmas instabilitáshoz vezetne, nincs alternatíva rá. A választáskor mégis nagyon sok millió megszavazták ezt a kormányt. Tehát ami elvárandó most egy kormánytól, egy jó kormányzás, hogy foglalkozom tényleg azokkal a témákkal, amelyek kimondottan fontosak, és hagyja a sürgősségi kormányrendeleteket, tegye félre, foglalkozzon a kormányzás tényével, és azokkal a fejlesztésekkel, elképzelésekkel, átalakításokkal, amelyekkel mandátumot kapott a választóktól. Ilyen körülmények között kell holnap reggel vitatkozzunk, vitassuk az RMDSZ frakcióban. Most még nem tudom megelőlegezni, hogy mi lesz a vitának az eredménye, viszont mi mindig a racionalitás mentén akarunk politizálni. Ebben a vitában is, ami a BTK körül kialakult, egyértelműen megfogalmaztuk azt a higgadtálláspontot, hogy a kormány hatalmas hibát követel, akkor ezt vegye tudomásul és cselekedjen, és a parlament döntsön ebben a kérdésben. A másik két irracionális álláspontod az volt, amit a kormány képviselt, vagy az ellenzéki pártok. Az ellenzéki pártok, hogy nem kell semmivel foglalkozni a kormánypártnak, hogy minden rendben van. Szóval egy között valahol meg kell találni a racionális hangot, és nem lehet egyik vagy a másik szekértábor mögé nagyon felsorakozni.
És akkor ilyen hangulatban hogyan lehet érdembeli vitát folytatni, mert ami valószínű, hogy nagyon sok módosító javaslat is terítéken van, az idei költségvetésről?
A költségvetésnek a vitája, mivel az elején számokról szól, meg meglátásokról, ugye nagyon sok olyan intézkedés született az elmúlt egy hónapban, ami azt gondolom, hogy a gazdaságnak és a közszférának, meg a nyugdíjasoknak, vagy éppen a munkavállalóknak fontos. Tehát az alapja arra, hogy a költségvetésben miről vitázunk, az megvan. Most kíváncsi vagyok, hogy ebben a három napban ez meg tud-e maradni a politikai vitákban, az a minimális racionalitás, akkor tényleg a számokról, a lehetőségekről, a meglátásokról és ennek, annak, hogy egy normális költségvetési évet végig lehet vinni, erről vitázunk. Hogy a parlamentben miről lehet igazából vitázni következőkben, szerintem mérvadó az, hogy a költségvetés is hogyan zárul le. Egy biztos, a bizalmatlansági indítvány vitájában nem látok egy racionális vitát. Tehát az, ami holnap az államelnök fog felszólalni a parlamentben, de utána szerdán le fog zajlani a bizalmatlansági indítvány körül, az nincs, hogy egy racionális környezetben megtörténjen. Remélem, hogy legalább a költségvetésnél ez valamilyen szinten csökken, és érdemben tudnak a felek egymásra rákérdezni, hogy vagy helyeselve, vagy helytelenítve a költségvetési tervezetet, de a érdemben a számokról és a megvalósítási lehetőségekről vitázzanak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő, alsóházi frakcióvezető. Ezek lesznek a következő napok fontosabb napirendi ponti vitái. De a továbbiakban egy kicsit nézzünk a dolgok háta mögé. Ugyebár létezik az az együttműködési megállapodás, amit a kormányzó pártokkal kötöttek. Mennyire tér ki, mennyiben változhat ez az együttműködés azok után, ami az utóbbi napokban a BTK módosítással kapcsolatosan történt?
Nincs, ahogy ne vegyük figyelembe az elmúlt napok körüli hercehúcát. Én azt mondom emelt fővel, hogy azt szeretem a mostani RMDSZ faktúr csapatban, hogy olyan körülmények között, hogy volt egy parlamenti megállapodásunk, nyíltan határozottan elmondtuk, hogy amúgy a kormány hol mekkorákat hibázik, és ezek a hibák mennyire helytelenek. Az nagyon fontos, hogy elmondjuk a hallgatóinak, hogy a kormány koalícióval kötött parlamenti munkára vonatkozó megállapodáson az kimondottan a kisebbségi vonatkozású kérdésekre és az infrastruktúra fejlesztés, gazdaságfejlesztés kérdésekre vonatkozik. Ez azért fontos, mert mi nem vagyunk egy kormányzó párt, és nem is vállaltuk. Erről megtartottuk a megfelelő politikai vitát, és láttuk azt, hogy egy ekkora többségű peszedével nincs is szándékunk, nem lenne ezzel készséges. Viszont ha tudunk közös megállapodásokat találni, meglátásokat, támogatottságot a kisebbségi politikai ügyeinkre, akkor ezt tegyük meg, és ennek keressük az esélyt, és erre írtunk alá egy parlamenti megállapodást. Minden egyes téma, ami a parlament elé kerül, külön-külön meg tárgyalandó a felek között, és csak akkor döntünk összhangban, hogyha meg is tudtunk a minden egyes témáról, ami felmerül megállapodni. Mi arra készülünk, hogy a következő hetekben letegyünk nyelvhasználat kérdésben egy törvénytervezetet. Ennek a jogi oldalait most állítjuk össze, hogy milyen törvénycsomaghoz kell hozzányúljunk, és az a lényeg benne, hogy azt, amit a választási kampányban is vállaltunk, a nyelvhasználat, az önnyelvhasználat joga a közigazgatásban, a szolványtelepüléseken a határi küszöbérték, ezekről legyen egy tiszta álláspontunk, törvénytervezetünk, és a parlament ezt amennyire lehet gyorsasággal vitassa meg. Ez, amire összpontosítunk a február hónap folyamán, hogy ezt tudjuk letenni, és erre akkor a tavasz folyamán kerüljön sorra a vitákban a parlamentben. Ez egy nagyon lényeges dolog, és ez pont kötődik ahhoz a protokollunkhoz, amit aláírtunk, mert a felek ezt vállalták, hogy ezek a kérdésekben előre kell lépni. Olyan körülmények között, hogy a protokollban bele van írva az Európa Tanácsi ajánlások, határozatok, nemzetközi intézmények határozatai, azok mértékegységként vagy a viszonyítási rendszerként szerepelnek ezekben a kérdésekben.
Arról is szó volt, hogy időszakosan a frakció vezetők találkoznak és egyeztetnek. Ilyen találkozóra sor került-e már?
Ezek a találkozók most indult el. A találkozó sorozat az első ilyen találkozás a költségvetési törvényről szólt, mert ugye infrastruktúráról benne beszélünk. És átnéztük azt, hogy megyéről megyér az Erdély megyékben a költségvetési tervezet, hol, mit van, milyen lehetőségek vannak benne. Ehhez, hogy ez mennyire lett eredményes, mit tudtunk a tárgyalások során kihozni, az majd a költségvetési vitai szavazás végén lesz egy tiszta és átlátható, mert ugye most indul be a parlamentben a 48 órát tartó nagyon hosszú vitasorozat.
És mindemellett napirenden van egy újabb találkozó sorozat a Kotrocsényi palotában. Ugye már Klaus Johannis államelnök újra meghívást fogalmazott meg a politikai tömörülések irányába egy újabb konzultációs sorozat lebonyolítása érdekében, hogy a normalitás úgymond a helyére álljon. De már most önnek a közelmúltban volt már egy szóbeli csörtéje Klaus Johannis államfővel. Ezt egy picit később majd részletezzük. Most viszont arra kérném, hogy milyen reflektáljon arról, hogy milyen csomaggal készülnek a Kotrocsényi palotába, és szó lesz-e megint egy másik paktumról, mégpedig a kisebbség többség jövőjét illető paktumról, amely szintén az RMDSZ-nek a javaslata.
Nincs, hogy ne legyen szó a kisebbségi paktumról, mert az államelnök eddig semmit nem lépett ebben az ügyben, és most már két éve kapta meg a felkérés részünkről a választások után, ahol az erdélyi magyarok nagyon komoly támogatottsággal biztosították Johannis államfőt. Nincs erről a kérdésről még az államfő intézményrendszer részéről visszajelzés, tehát ez a ha ezen a héten találkozó lesz, akkor egyértelműen a találkozó témája lesz. Amúgy az államelnökkel ha letisztul pontosan, hogy milyen kérdésben akarja a párt, politikai pártokkal megtartani az egyeztetés, mert az akkori bejelentését nem követte meg hivatalos megkeresés, akkor ezt gondolom az alkotmánybírósági döntések gyakorlatba ültetését fogjuk az asztalra tenni, vitaként megjeleníteni, és arra kérni, hogy ezt a kérdést támogatni kell, a demokratikus rendszereket támogatni kell, a parlamentarizmus támogatni kell, az, hogy a különböző törvényeket az alkotmánybírósági döntéssel összhangba kell hozni, azt támogatni kell, és erre kell folyamatosan egy pártok közti rálátás, megegyezés és prioritásként kezelés.
Azok után, amit Klaus Johannis az Európa Tanács parlamenti közgyűlése előtt nyilatkozott a hazai kisebbségvédelmi kérdésről, lehet-e még ismételten a figyelmét felhívni arra, hogy hát nem minden úgy van idehaza, mint amit a világ szeme elé tárnak? Főleg azok után, hogy milyen megítélése van most Romániának, ugyebár a sürgősségi kormányrendelet kapcsán kitört botrány után.
Ez kötelességünk, tehát függetlenül attól, hogy az államelnök mit mond a Strasbourgba, még abban az esetben is, hogyha ott sokkal korrektebb visszajelzést kaptak volna az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének a tagjainak az államelnökünket, a paktum kérdésében kellene kérjük továbbra is a lépéseket. De figyelme véve, hogy az államelnök kimondottan úgy állította be, hogy Romániában minden rendben van, ezért még inkább azt látjuk, hogy nagyon fontos a tisztánlátás, egymásnak a nagyon fontos helyzetismeretben, a helyzetfelmérés bemutatása, és a politikai döntéshozók legyenek parlamenti pártok, államelnöki hivatal, mindenki ebben a kérdésben keresse a megoldásokat, mert most már jó néhány éve senki nem akar megoldást, mindenki bírósági szőnyegek alá akarja seperni a kisebbségi ügyeket.
Az új tevékenységi területe kapcsán, amihez külön gratulálok, mármint hogy az Európa Tanács parlamenti közgyűlése politikai ügyek bizottságának első alelnökévé választották. Tehát ebben az új tisztségében mennyiben tudja, mennyiben van hatalmában egyáltalán a kollégák, a többi tagállamok képviselői elé tárni mindazt, ami itthon konkrétum, és ami túlzott szépségüként van feltüntetve, amikor például az államelnök felszólal egy ilyen nemzetközi testület előtt.
Pontosan az a szerepem az Európa Tanácsban, hogy én egyedül a 700 tagból meg tudja fogni minden olyan lehetőséget, hogy a mi ügyeink képviselete megfelelő helyszínt, teret és hangsúlyt kapjon. Nem könnyű feladat, ezért vállaltam és vállalok úgymond a küldetésemen túl plusz feladatokat, munkát, mert az Európa Tanácsnak van 5 alapbizottsága és 3 másodlagos bizottsága. Az 5 alapbizottság az egyik a politikai idegbizottság, én ebben dolgozom már 4 éve. Itt van ebben a bizottságban a líbiai jelentésem is, vagy itt vagyok társjelentéstevő a multietnikus demokratikus rendszerek felépítésére vonatkozó jelentésben, multietnikus országok demokratikus rendszerének a felépítésére vonatkozóan. Tehát megvan a szakmai munka, amit a bizottságon belül folytatok, viszont az, hogy a bizottság első alelnöke lehetek, vagyis a második embere, az azért fontos, mert ezzel is, hogyha partnerekkel egyeztetünk közép-európai, romániai kisebbségvédelmi rendszerekről, akkor az, amit elmondhatok, az nagyobb hangsúlyt kaphat, jobban fülekre talál, mert úgy értékelik, hogy egy olyan ember mondja, aki amúgy a munkából kiveszi a részét, tehát része rengeteg olyan folyamatnak, ami a tisztánlátást jobban biztosítja. Mert sokszor felmerül az Európa Tanácsban, nagyon sok kérdésben, hogy mikor vitázunk róla, kik azok, akik egy-egy ügyet tudnak képviselni. Erre törekedtem és erre törekszem. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése néppárti csoportjának, ami 200 tagot számlálott, ugye a kincstárnoka vagyok, vagyis a vezetőségben vagyok benne, és akkor a bizottságnak pedig az egyik legfontosabb bizottságának az első alelnöke. Én azt gondolom, hogy nem is kell több tisztségileg. Munka kell, és az, hogy tudjuk az ügyeinket képviselni. Erre az egyik téma, amivel most foglalkozunk, az az, hogy a FUEN-nel együtt az Európai szélsőséges kisebbségek Európai Szövetségével, Federációjával együtt, Vince Lorant vezette federáciával együtt alakítsuk ki az Európa Tanácsban is azt a kisebbségi intergrupot, ami folyamatosan majd egy helyszínt, egy fórumot tud biztosítani a kisebbségi képviselőknek, hogy a témák, amelyek fontosak a kisebbségeknek, azok, hogy bent legyenek az Európa Tanácsban megfelelő hangsúlya, és erre próbálom én ráépíteni a munkámat.
Ne vegyen rossz néven, amit most mondok. Igazán nem rossz indulattal mondom, csak hogy a dolgok tisztázása véget azért feltétlenül el kell mondani a hallgatók számára azt, hogy az Európa Tanács közgyűlésének döntései és amúgy az Európa Tanács döntései azok olyan ajánlásszerűek, és a politikusok, a vezető politikusok, pártok képviselői sokszor csak legyintenek rá. Nem olyan fajsúlyos, mint az Európai Parlamentnek a döntései, amelyek kötelező jellegűek. Valóban így van ez? Tehát le lehet kicsinyíteni a strasbourgi intézménynek a döntéseit, figyelmen kívül lehet hagyni, és itt zárójelben csak a kisebbségi nyelvek kártájának az ügyét emlegetném, vagy pedig nem egészen így van a dolog?
Akiknek kényelmetlen az Európa Tanács és az döntései, azok által próbálják kicsinyíteni. Egy tény és való, hogy az Európa Parlamentnek a pénzügyi ereje sokkal nagyobb. Tehát az uniós polgárok hétköznapi életére az Európa Parlament munkája sokkal gyorsabban kihatással van. Viszont egyelőre sajnos egész Európában egyedül az Európa Tanács és az Európa Tanács parlamenti közgyűlése az, amely jogszerűen hivatott kisebbségpolitikai kérdésekben, kisebbségvédelmi kérdésekben normatívákat felállítani, vagy kötelező, vagy ajánlott érvényességgel. Ugye például van két kötelező érvényű dokumentum, amelynek most készül az árnyék, nem az árnyék jelentés, hanem most készül a felmérése Romániára vonatkozóan, ez az Európai Kisebbségek Nyelvi Chartája, valamint az Európai Kisebbségi Keretegyezmény, ezek kötelező érvényű dokumentumok Romániára vonatkozóan, mi erre készítettünk két nagyon komoly árnyékjelentést, és ennek a vitája a szakmai körökben, az Európa Tanácsban a következő hónapokban le kell folytatódjon, valamint olyan ajánlások, mint például utoljára Kalmár jelentés, amelyről tudom, hogy volt lehetőség beszélni a másik rádióban is, amely nagyon pontosan és precízen meghatározza és javasolja az Európa Tanácsi tagállamok számára azokat a pozitív megoldásokat kisebbségvédelem terén, amelyek különböző európai országokban jelen vannak. És ezek az ajánlások is fontosak. Én azt gondolom, hogy ha az Európa Tanácsban jó döntések születnek, azok egy idő után csak bekerülnek az országos praktikákba, az országos törvénycikkelyekbe. És persze ez rengeteg múlik, hogy így egy ország ezekkel hogy tud sáfárkodni, hogy tud gazdálkodni. Ezért nagyon sokszor az Európa Tanácsban arra törekszünk, hogy ne csak ajánlásokat fogadjunk el, hanem hogyha lehet kötelező érvényű rendelkezéseket is. Ez már egy nehezebb, mert azért az Uráltól egészen el Portugáliáig minden országban megtalálható a képviselője, sokkal színesebb a környezet, mint az Európa Parlamenti munkában, az Európa Parlamentben. Viszont az Európa Parlament az egy sokkal pragmatikusabb intézményrendszer, az az Európai Unió belüli gazdasági együttműködésre vonatkozik, a környezetvédelemtől a gazdaságfejlesztésen át a munkavállalásig, amelyek ugye minden nap érinti az életünket. Még az Európa Tanács az emberi jogok, kisebbségvédelmi jogok, alkotmányosság, jogállam.
Mennyiben lehet szemléletváltásra okot adóan a kisebbségi ügyekben azt a bírósági ítéletet figyelembe venni, amely néhány nappal ezelőtt született Luxemburgban, természetesen, hogy a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos sikerről van itt szó. Mennyireben terjedhet ez ki mind az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének ezen túli döntéseire, illetve hát mennyi befolyása lehet az Európai Parlament ezen túl hozandó döntéseire? Hogyan látja ezeket a kérdéseket?
Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hol találkozik az Európa Tanács, a parlamenti közgyűlése is, ami ugye a tágabb Európára vonatkozik, és maga az Európa Unió, az Európa Parlament. A luxemburgi bíróság kötelezte az Európai Tanácsot, ezért mondtam meg, kicsit lelassítottam, mert ez az Európai Unió úgymond miniszteri tanácsa kötelezte arra, és a bizottságot főleg, hogy a európai őshonos kisebbségek, az RMDS, a FUEN, a dél-tiroli német kisebbség és más kezdeményezők által benyújtott polgári kezdeményezésre térjen vissza, és értékelje újra annak a lehetőségét, hogy ez ténylegesen egy polgári kezdeményezésként több mint 1 millió európai polgár aláírásával majd az Európai Uniós törvényhozási rendszerbe bekerüljön. Miért lényeges ez? Mert az Európai Unió folyamatosan azon a merev állásponton van, hogy kisebbségügyi kérdésekben ők nem hivatottak. Az Európai Unió az egy gazdasági közös együttlét. Viszont, és hogy a kisebbségi ügyekben elég az Európa tanács intézményrendszere. Na hát a mostani luxemburgi bírósági döntés azért bizakodó, mert pont arra kötelezi az Európa Bizottságot, hogy értékelje újra a kezdeményezők, az RMDS és más kezdeményezők által benyújtott keresztű dokumentumot, és próbálja megkapni, melyek azok a cikkelyek átjavasó témák, amelyben ténylegesen lehetne egy európai polgári kezdeményezés megnyilvánulás, és ne legyen ennyire merev ezekben a döntésekben. Úgyhogy ahhoz képest, hogy hol álltunk, ez egy nagyon komoly lépés, még kisebbség ügyeket érintő kérdésben soha nem döntött az Európai Uniónak a luxemburgi bírósága.
Hát további hasonló sikereket kívánok a munkájukhoz, mert itthon sem lesz könnyű helytállni, és hasonló örömhírekkel szolgáljunk mind európai kisebbségi kérdések tekintetében. Tisztelt Korodi Attila, parlamenti képviselő, alsóházi frakcióvezető, imádom Európa tanácsi fontos tisztségnek a tulajdonosa is. Köszönöm önnek a tájékoztatást, és további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen mindenkinek munkás hetet, és szép estét kívánok.